Köszönöm, hogy szeretettel fogadtok. Én is Krisztus szeretetével köszöntelek titeket. És hálás vagyok, hogy együtt lehetünk ezen a mai délutánon. Mai üzenetnek a címe: onnan tudhatom, hogy megtértem és örök életem van. Jó kérdés, nem? Beszélgetünk emberekkel, olyan sokféle vallási téma van, amiről el lehet vitatkozni, gondolkodni, okoskodni, filozófálni, de hát mégiscsak az a lényeg, hogy beütök-e mennyországba, vagy se, nem? Mi lesz velem a halál után? Tehát, hogy tudom-e, biztosan tudom-e, hogy a halál után mi lesz velem, vagy sem? Összes többi az ilyen érdekes okoskodás lehet, tudományos művek, amik születhetnek, de a kereszténységnek, Krisztus tanításának, az evangéliumnak mégiscsak az a lényege, hogy megmentse a hívőt az örök életre, hogy megmeneküljön a hívő az eljövendő harag elől. Az első gondolatsor, amit nézzünk meg ezzel kapcsolatosan, hát mi is az evangélium? Az evangéliummal kapcsolatosan Pál apostol a korintusi fiatal gyülekezetnek ír egy összefoglalót, mint egy emlékeztetőül. Ebből kiindulva azt kell megállapítani, hogy nekünk hívőknek is szükségünk van arra, hogy újra és újra átismételjük az evangéliumot. Tudtátok ezt? Hogy az evangélium az nem csak azoknak szól, akik még nem ismerik Krisztust, hanem az evangélium azoknak is nagyon fontos és élő üzenet, akik már Krisztusban vannak. Pál apostol hasonló helyzetben azt mondja, hogy én ezt ismételjem, engem nem fáraszt, titeket viszont megerősít. Halleluja. A korintusiakhoz írt levél, első levél 15. részében az első verstől így ír Pál apostol az evangéliumról. Azt mondja Pál: eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. De nem csak befogadtátok, hanem abban is éltek, az evangéliumban. Általa üdvözültök, megmenekültök, örök életet nyertek, ha megtartjátok úgy, ahogyan én hirdettem nektek. Azt mondja, nem lehet másítani az evangéliumot, hozzátenni, meg elvenni sem, mert csak ez ment meg. A ható anyaga így ebben az összetételben működőképes. Ha elveszel az evangélium hatóanyagából valamit, akkor már nem lesz. Nem ment meg téged. Hozzáteszel, még mérgező is lehet. Így mérgezik meg az emberek tévtanításokkal az emberek elméjét és lelkét. Tehát azt mondja Pál apostol, az evangéliumból nem lehet elvenni, és ahhoz hozzátenni való sincs. Mert úgy, ahogy van, tökéletes, tiszta. Megtartjátok úgy, hogy én hirdettem nektek, mondja, ha csak nem elhamarkodottan lettetek hívőké. Ez egy nagyon érdekes kitétel. Azt mondja, hogy hiába lettetek hívők, vagy úgy véletlenül belesodródtatok. Nem is tudjátok, hogy belekeveredtetek. A szomszéd, a haver, a barátnő elhozott benneteket, és hát is itt ragadtatok a gyülekezetbe. Ez hogy nem azon vettétek észre magatokon, hogy felfedező csoport, azt mind kibírtátok, és akkor végül mégiscsak bemerítkeztetek. Hát már olyan régen járunk ebbe a gyülekezetbe, hát mindenki bemerítkezik, mégiscsak bemerítkeztünk. Hát ilyen elhamarkodottan, úgy véletlenül, azt tapasztaltak, hoppá, hát véletlenül itt vagyok. Hát azt mondom nektek, azért ez a mi gyülekezetünkben elég nehéz. Tehát, hogy véletlenül hívőnek lenni, szerintem nálunk nehéz, legalábbis aki így szeretne, azt, hogy jól megnehezítjük. Jó értelemben persze segítjük az embereket arra, hogy valóságosan föl tudják mérni, mit jelent keresztény életet élni, mit jelent Krisztus tanítványának lenni. Ugye erre van a 18-20-25 hétig tartó Biblia tanulmányozó sorozatunk, a felfedező csoport, hogy ebben segítsünk. De ilyen is van, hogy ok nélkül, cél nélkül lettetek hívőké, vagy alap nélkül lettetek, hogy feleslegesen lettetek hívőké. Tök felesleges, hogyha nem maradsz meg az evangélium mellett, azt mondja Pál apostol, akkor teljesen feleslegesen kezdted el az egészet. Ezért akkor van értelme, ha tudod, mi a célod. Hogy te miért lettél hívő, mit akarsz azzal kezdeni, hogy te hívő vagy. Hova akarsz jutni? Milyen életet akarsz élni? Azaz az evangélium szellemében való életre köteleztétek el magatokat, azt mondja Pál apostol. Nem csak úgy véletlenül ide sodródtatok egy keresztény közösségbe. Aztán, mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, mondja Pál apostol, de nem én találtam ki. Én is átvettem, azt mondja az evangéliumot, és azt hirdettem nektek, amit én magam is kaptam. Hogy tudnélik, és akkor itt részletez az evangéliumot, az evangélium alappilléreit, Krisztus meghalt a mi bűneinkért, méghozzá a proféciák szerint. És az írások szerint, tehát ahogy ugye összefoglaló néven az írások, a proféták szava, és az ószövetségi szentiratoknak a bölcsesség irodalma, és különböző verses formában megjelenő zsoltárok, amiben szinte sok profécia van. Szóval a teljes szentírás valójában arról beszél az ószövetség, hogy hogyan fogja üdvözíteni az ember a messiás, a megváltó által, vagy Isten az embert a messiás, a megváltó által. Szóval így hát Krisztus az írásokat betöltve, pontosan úgy cselekedett, és úgy történt vele, ahogy ezt a proféták előre megjövendölték. Tehát Krisztus meghalt méghozzá, nem azért halt meg, mert Pilátus gonosz volt, vagy a zsidók vezetői gonoszak voltak, a mi bűneink miatt halt meg. És mi vertük a kezeibe a szegeket? És mi döftük át lándzsával az oldalát? És mi kiabáltuk azt, hogy feszíts meg? A mi bűneinkért halt meg, méghozzá az írások szerint, Isten akaratával egyező volt ez. Azt mondja, és el is temették, ahogy megvan írva róla, hogy eltemették a bűnösök közé. Oda sorolták, és sírtattak neki, a bűnösök közé temették el. És szintén ezt az írások szerint tették, majd harmadnapra feltámadt, ahogy megvolt róla jövendőlve. És azt mondja, ez a feltámadott Krisztus megjelent először Kéfásnak, vagyis Péternek, majd a 12-nek, aztán több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül még vannak, akik élnek is, mondja Pál apostol. Aztán megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak, és azt mondja Pál apostol, tudjátok miért hiszek? Mert megjelent nekem is. Én is találkoztam vele. Nem csak Péter találkozott vele. Nem csak a 12 apostol, nem csak az 500 tanítvány. Én magam is személyesen találkoztam a feltámadott Jézus Krisztussal, ezért jöhetett létre egy személyes találkozás vele, és én így lettem hívővé, azt mondja Pál. Nem azért, mert hallottam az evangéliumot, bár átvettem az evangéliumot ezektől, és ez nagyon erőteljesen hatott az életemre, és azért prédikálom ezt, mert én magam is átéltem az evangéliumot. Én magam is az evangélium megtapasztalója vagyok, ahogy azaz, hogy Jézus feltámadt és él, és lehet vele találkozni. Megjelent azt, mondja Pál apostol, nekem is. Nagyon döbbenetesen ír magáról, mint egy torszülöttnek, azt mondja. Mint aki el voltam deformálódva a magam tudálékosságától, a tudományosságától, a gyűlöletétől, az indulatától, a torz istenképemtől. A hamis istenimádatomtól, amikor azt gondoltam, hogy én Isten tetsző módon cselekszek és élek. El voltam torzulva teljesen, úgy néztem ki, mint aki nem hasonlít arra, amivé Isten formálni akart engem, és amire születtem erre a földre. Eltorzultam ahhoz képest, amiért Isten nekem az életet adta. De megjelent nekem is, mondja Pál apostol, mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolok neveztessem, tehát mégis az vagyok, mondja, tehát tudom, ki vagyok, de hát azt mondja, még ciki, még mondani is, hogy itt Péterék itt vannak, 3 évig vele jártak meg minden, én meg még üldöztem is, és én is apostol vagyok, hát erre hívott el az Úr, végül is az vagyok, de hát értitek, szóval ez nem magamat ajánlom kategória. Mert üldöztem Isten egyházát. És akkor fontos gondolat megint, Isten kegyelmeért célba az életemben, azt mondja Pál. Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és az én kegyelm, és az ő kegyelme nem lett hiába való az én életemben, azt mondja. Cselekvő, működő az Isten kegyelme az életemben, és ez megnyilvánult Istennek működő kegyelme abban, hogy többet fáradoztam, mint ők mindjárt együttvéve. Így jelent meg Isten kegyelme, így kezdett működni az életemben Isten kegyelme, hogy elkezdtem szolgálni Krisztusban, és követni Jézus Krisztus, és vele együtt elkezdtem munkálkodni. Az ő kegyelme így lett az én számomra, és az én életemben, és mások számára az én életemen keresztül hasznos. Hasznos volt az ő kegyelme az én életemben. De nem én, azt mondja Pál apostol, hanem Istennek velem, bennem, rajtam keresztül munkálkodó kegyelme, ami így cselekedett. Azért akár én, akár ők így prédikálunk. Nincs más evangélium, azt mondja Pál apostol. Ezt kell hirdetni. És ti is, azt mondja, akik halljátok ezt és olvassátok ezt, így lettetek hívőké. Az evangélium által lettetek hívővé. És Krisztus követővé. Az első és legfontosabb dolog, amit az evangélium ketté válasz az ember szellemében, szívében és gondolkodásában, Isten igéje élő és ható, és olyan, mint a kétélű kard, mint a éles, a sévnek az éles kés, ami elválasztja az inakat, ízületeket, a velőt leválasztja a csontokról, éles, biztos kézzel választja szét a dolgokat, olvasok a Zsidókhoz írt levél 4. részében. Külön válasz így az emberben a cselekedetek által való megfelelést az Isten kegyelmétől. Külön választja. Tehát rájön az ember, míg az evangéliumot hallja, az Isten kegyelméről hall, hogy ez nem a cselekedetekért van. Nem azért van, mert én jó vagyok, vagy rossz vagyok. Nem ez a lényeg benne, hanem azért, mert Isten olyan, amilyen. De az evangélium elsősorban Istenről szól. Az Isten kegyelméről szól. A bűnbocsánatról szól az evangélium. És ezzel, amikor találkozik az ember, külön választja benne azt, hogy meg kell felelnem az Istennek. Sőt, rájön, hogy soha nem tudnék megfelelni az Istennek, ezért ő ingyen kegyelemből mentett meg engem, kész megmenteni minden embert. Krisztus áldozata tehát a kulcs, és nem az én cselekedeteim vagy jóságom. Ezt is mondja Pál az Efézusi levélben. Majdnem mindenki fért. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetre szült újjá, teremtett az Isten. Hogy azok szerint éljünk, azaz az Isten tett képessé bennünket arra, hogy a kegyelemből fakadóan, annak túláradó megnyilvánulásaképpen a kegyelemnek a cselekedetei megjelenjen ezek az életünkben, mint Pál apostolnál is. Megragadta az Isten kegyelme, és emiatt végezte az a szolgálatot. Ennek indítására, ez volt az erőforrása arra nézve, hogy mindazt, amit elvégzett, meg tudja cselekedni. És a Titus azért levélben a 3. rész 4. versétől ezt olvassuk, de amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, irántunk való szeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából mentett meg bennünket, újjászülő és megújító fürdője, azaz a bemerítés a Szentlélek által. Ugye nyilván, hogy mit szívben végbe ment, azt ábrázoltak ki a bemerítés, és úgy lett értelme és értéke a bemerítésnek az életünkben, akit kiöntött ránk gazdagon Jézus Krisztus, a mi üdvözítőnk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva reménységünk legyen arra nézve, hogy részesülünk az örök életben. Ez is Isten kegyelme. Isten kegyelmének csomagában benne van az élő reménység, hogy örök életünk van. És ez is ott van beírva az újjászületett, megtért újjászületett ember szívébe. Aztán a következő gondolatsor a bizonyosság tekintetében a bűnbánat, majd megtérés kérdése. A korintusiakhoz írt 2. levélben Pál apostol 7. rész 10. versében ezt írja, mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést eredményez vagy szerez az ember számára, méghozzá a megmenekülés az üdvösségre, az örök életre nézve, a szabadulásra nézve, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. Milyen kettős különbség ez. Lehet bennem szomorúság Isten szerint, és lehet te szerint, világ szerinti megszomorodás is az életemben. Az egyik a szabadulás hozza az életemben. Például elszomorodtam, hogy lehetnék buzgóbb is. És ez engem oda visz Krisztus kegyelméhez. Uram, erősíts meg engem. Vagy elszomorodok, hogy lehetnék én buzgóbb is. Hát ilyen vagyok én. Egy nagy lúzer keresztény vagyok. Velem már Isten sem tud semmit kezdeni. Na, ez a pusztulásra való szomorúság, aminek aztán végképp semmi értelme nincs. De amikor Isten szerint szomorodunk meg, azt mondja, ez megbánhatatlan megtérést, mint gyümölcsöt terem az életünkben. Létrehozza ez a szomorúság, az Isten szerint való bűnbánat, a megtérést az ember életében. És ez csodálatos dolog. És nagyon fontos, hogy mikor az ember bűnbánatra jut, elkezd bánkódni, akkor eljusson a Krisztus kegyelméig. Hogy ebből megtérés, megbánhatatlan szabadítás jön az életébe, és ne belesüllyedjen az önsajnálat a bűn önmarcangolásának csapdájába. Titus, pontosabb az apostol cselekedeteiről írott könyv, 3. rész, 19-es verse, így hangzik. Az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérés szerez az üdvösségre. ugye, bocsánat, csak azt néztem, hogy széjjel hullott a diám, és egy kicsit zavar, pedig tökéletesen pontosan beigazítottam, higgyétek el nekem. Meg visszaelnőriztem mindent. De hát, én is kegyelemre szorulok. Acse 3.19, tehát. Tartsatok tehát bűnbánatot, mondja Péter apostol a prédikációjában, amikor ugye meggyógyul az ékes kapunál a béna ember, és prédikálni kezd. Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek. Hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust, akit messiásul rendelt nektek. Azaz a megtérő bűnösnek Isten Krisztus vére által eltörli a bűneit. Azt mondja a Pál apostol által, a Péter apostol a prédikációjában, hogy eltöröltessenek bűneitek. Ez ott és akkor azoknak az ószövetségi emberek, akik őt hallgatták, ez, higgyétek, ez egy forradalmi újítás volt. Ugyanis az ószövetségben úgy működött ez a történet, hogy valaki elment bűnt vallani, és ott az a prédikáció akkor hangzik el, és ezt így lehet igazán érteni, amikor mentek a délutáni áldozat, esti áldozatra a zsidók. Tehát a hívő zsidó ember elment az esti áldozatra, hogy Isten tekintsen az ő bűneire, ne tekintsen az ő bűneire, hanem a kifolyt bárány, a bakok és kosok kifolyt vérére tekintsen rá az Isten, és ezért ez a vér eltakarja Isten előtt az ő bűnös voltát. Az Ószövetségben ez eltakarta Isten előtt, azaz Isten nem nézett az ember bűnére, hanem a vér, kifolyt vérére nézett ennek az állatnak, és nem eltörölte a bűnt az Ószövetségben, hanem elfedte az Isten szem előtt. Ez is hitáltal működött, meg engedelmességből működött, hisz az Istennek való, Istentől való rendelkezés és parancsolat szerint mutatták be az áldozatot, és az erre nézve való engedelmesség is hit működtette az ő életükben is. De amikor azt mondja Péternek a zsidó embereknek, akik mentek az áldozat bemutatásának alkalmára, hogy ez nem elfedezi a ti bűneiteket, hanem tisztává tesztiteket. Ezért fontos, amit énekeltünk itt a dicsőítés alatt, hogy megtisztított Isten bennünket. Tehát nem pusztán egy tiszta ruhát rakott, és alul büdösek vagyunk, és koszosak, olajosak, retkesek, undorítóan sebesek, hanem tiszták vagyunk teljesen. Ezt csinálja Jézus Krisztusban az Atya. Megtisztít bennünket teljesen. Óriási különbség. És amikor Péter erről prédikál, az egy forradalmi dolog volt. Hogy Isten nem csak azt mondja, elfordítja a fejét, és már nem néz a bűneitekre, hanem néz a bakok és kosok vérére. Megúsztátok, nem kell meghalni. Hanem mikor rátok néz az Isten, azt mondja, szennek és tisztának lát titeket. Óriási dolog. Az evangélium hatalmas ereje. Hogy eljöjjön az Úrtól a felüldülés ideje, azt mondja nekik Péter apostol, térjetek meg, hogy eltöröltessenek a bűneitek. Azaz, ne csak addig jussatok, hogy mentek, állandóan bánkódtok a bűneitek miatt. És jöttök ide nap, mint nap áldozni. Mert igaz, látod, hogy igaz zsidó emberek vagytok, azt mondja. Tényleg jöttök, és úgy próbálkoztok. De azt mondja, egyszer mindenkorra az Isten meg akar szabadítani titeket. Üdvösség szóban benne van a szabadítás is. A zsidókhoz itt levélben ezt olvasjuk, 9. rész 13-as versétől, azzal kapcsolatban, amit elhangzott most. Mert a bakok és bikák vére, a tehén hamva tisztátalanokra hintve megszentel, vagyis külsőleg tisztává tesz, akkor a Krisztus vére, aki örökkévaló lélek, a Szent Szellem által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja a lelkiismeretünket, a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Tehát mit tudunk azokról, akik megtértek, új életet nyertek, és üdvösségük van, örök életük van? Hogy megbánták bűneiket, de nem csak eddig jutottak el. Ez a szomorúság Isten szerinti szomorúságba fordult, és megbánhatatlan megtérést eredményezett az életükben. Azaz, elfogadva Jézus Krisztus vérét, mint helyettesítő áldozatot az ő bűneikért, tiszták és szentek lettek. Ezért már arra van szükségük, hogy lábukat mossák meg, és ne az egész testüket, mondja Péternek Jézus. És szolgálatra szabadít fel az Isten. Ez is egy fontos dolog, hogy a megtérő bűnös, akit Isten Krisztus vére által megszabadít, szolgáló életre szenteli oda magát. Felszabadult örömmel szolgálja az élő Istent. és örökkévaló kincseket keres. Mennyi kincseket akar már gyűjteni. Erre mondja Pál apostol Timóteusnak, 2 Timóteus 2.4-től, egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje azt, aki harcosává fogadta. Azaz az újjászületett emberem jellemző, az Isten tetszését keresi. Az Isten tetszését keresi. Ha pedig versenyez is valaki, mondja Pál, nem nyerkoszorút, hanem szabályszerűen versenyez, azaz nem kegyelemből írja az életét. És nem tartja magáról azt, hogy ő Isten gyermeke, és megtisztult régi bűneiből. Megtisztult régi bűneiből, ne feledd el, megtisztult régi bűneiből. Nem pusztán elfordította Isten tekintetét, hogy meg ne halljon. Megtisztult régi bűneiből, áldassék az Úr neve. Megtérés, bűnbánat és megtérés jellemzi. Aztán az újszülött majdnem ráfér. Péter apostol enged számunkra betekintést abba, amikor valaki újjászületik, egy új életet nyer. Hogy milyen is az. Egy újszülött csecsemőhöz hasonlítja. És amikor elkezdünk ezen gondolkodni, akkor néhány dolgot megértünk, hogy milyen is az, amikor valaki új életet kap. Akkor megtér és új életet nyer, újjászületik. Péter azt mondja az 1 Péter 2.1-től, levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők, mint akik újjászületettek, azt mondja Péter által a Szentlélek. Hamisítatlan lelkitejet, ugye ugyanazt az evangéliumot azt mondja, amit az apostolok hirdettek, és én is hirdettem, és mi is hirdetünk, hamisítatlan. Sem hozzátenni, sem elvenni belőle. Hamisítatlan lelkitejet. Kívánjatok, azt mondja, hogy azon növekedjetek fel az üdvösségre, az az evangélium által, az evangélium tanítása által fel lehet növekedni, azaz meg lehet erősödni az üdvösségben, azaz, hogy meg vagyok szabadulva, és meg lehet erősödni az üdvösség bizonyosságában is, azaz, hogy teljes bizonyossággal hiszem azt, hogy örök életem van, és ha meghalok, a mennyországba jutok. Mivel megízleltétek, azt mondja, hogy jóságos az Úr, ez mozgat benneteket, hogy megízleltétek az Isten kegyelmét. Azt mondja, egészen más dolog valamiből enni, és valamit ízlelni, igaz? Kóstold meg. Megkóstolod, ugye mi úgy szoktok mondani, hogy alunk egy tányérral. De ha kóstolod, azt tudod, egy pici kis falat. Az a cikke nagyon jó. És nem adnak belőle többet. De miért adják a kóstolót? Biztos láttatok már ilyen marketinges cégeket, akik ilyen tevékenységet. Hát persze, kóstold meg. Megkóstolj ezt a nagyon finom kávét, kipróbálj ezt a kávéfőzőt, hogy milyen kávét főz, és akkor megkóstolod, és akkor rákapsz ennek az ízére. Vagy ezt a süteményt, vagy ezt a új valami kis nasit kínálgatják egy pici kis tányérba, hogy megkóstold. És akkor valami nagyon ízlik, akkor azt mondja, vedd meg! Még többet kívánsz belőle. És azt mondja Péter is, hogy megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Ezért kívántok belőle többet? Mert van egy jó íze az életetekben, az Isten kegyelmének. És hát az újszülött csecsemő kép nagyon jó, sokat tanít nekünk az újjászületett emberről, tehát hogyan lehet felismerni valaki újjászületik. Az első dolog, mit csinál egy csecsemő, amikor egészséges és a világra jön? Mit várnak? Felsírjon, ugye, elkezd működni a tüdeje. A tüdejének a működése pedig sírásban jelentkezik. Az a sírás nem pánikkeltő, akkor van pánik, ha nem sír fel. És akkor örül mindenki, az a gyerek felsír, azaz elkezdett lélegezni. Emlékszem rá, amikor istenkeresők voltak a békeim, mi meg akkor még a barátnő Jenikő, és először jöttek hozzánk, és akkor talán vacsoráztunk, vagy nem tudom, talán az volt, és mondtam Miminek, hogy imádkozz. És nem tudtam, hogy még életében imádkozott hangosan. Nem, el tudom képzni, és akkor ott a mi konyhámban imádkozott életében először. Úr Jézus Krisztus, köszönöm. És tudjátok, ez a felsírás, amikor az ember a Krisztust Úrnak vallja. Azt mondja, Úr Jézus Krisztus. Géza bácsi ezt tanította nekünk, mikor valaki újjászületik, akkor az imádsággal megjelenik ez, hogy Úr Jézus, mert nem csak úgy általában Istenem, meg jó atyám, meg jó Istenke, Ez olyan sok mindenkinek megjelenik ez. És én hallom, amikor beszélgetek emberek, a jó Isten kell áldjon meg, a jó Isten. Persze azt mondom, hogy jó dolog ez, de csak ez még nem a megérkezés. Ez még nem a születés. Ez még maximum a vajúdás. De még nem a világra jövet el. Ez nem az újjászületés. Amikor valaki újjászületik, felsír a bűnei miatt, és elkezd imádkozni, levegőt vesz, elkezd működni a légzése, azaz imádkozni kezd. És az imádságán megjelenik, Úr Jézus Krisztus, megváltom. Halleluja. A második jellemző egy újjászületett emberre, mint egy csecsemőre, az, hogy éhezik, éhes. Próbálj lebeszélni az evésről egy csecsemőt. Ugye, amikor akarja az anyuka beállítani, tudjátok, az ütemtervet a családi dinamizmushoz, és ez helyén való. De milyen küzdelmet élnek meg a szülők 3 óránként, hanem a 2,5 már megint éhes, vagy 4 óra, és még mindig nem éhes. Na de amikor eljön a 4 óra, akkor azt próbáld meg lebeszélni azt a gyereket, ne egyél még kicsim. Mit csinál? Ellilul, úgy ordít. Mindaddig ordít a gyerek, amíg nem kap enni. Na ilyen az újjászületett ember is. Elkezd éhezni. Mire? Az Istennek a beszédére. Minden alkalom ott akar lenni. Minden módot megragad, hogy hallja az Isten igét, hogy olvassa Isten igét. Emlékszem, amikor én megtértem, akkor ugye kikerült az életem a sok bűnös időtöltés, és hazamentem munkából, elkezdtem Bibliát olvasni. Este lett, lezonyoztam, megvacsoráztam, és este megtartottam a csendességet. És így 4-5 óra eltelt. Míg este nem lett, mert éheztem az Istennek a beszédét. Még akkor is sok minden nem értettem belőle. De faltam, éheztem Isten beszédét. És így van az újjászületett emberrel, mindannyiunkkal. Éhezi az Istennek az igéjét. Olvasni, hallgatni, táplálkozni akar. Nem lehet lebeszélni. Akkor mondták a szüleim, ne égessen már őket, hogy elmegy egy gyülekezetbe. A falun ugye az ciki volt. Mondom, inkább Istenekkel engedelmeskedni, mint embereknek. Éheztem a testvéri közösséget. Vágytam a testvérek közösséget. Pedig idős, nyugdíjas emberek voltak. Azt sem lehet mondani, hogy emberleg racionálisan magyarázható lett volna, hogy miért vágytunk oda. Azért vágytunk, mert Isten épe közé vágytunk. És akkor is, amikor a szülőknél voltunk, hogy aztán délután menjünk a saját gyülekezetünkbe. Délőtt mentünk oda, ahol szüleim éltek. Délután mentünk be, és akkor a Szalpanos egy gyülekezetben voltam tag, és akkor oda is mentünk gyülekezetbe. Aztán, amikor befejeztük az istentisztelet, elmentünk a barát, egyik barát házába. Kiraktuk az ételünket, megvacsoráztunk, és még beszélgettünk az igéről. És sírva imádkoztunk, vallottuk a bűneinket meg, és bátorítottuk egymást az igéből. Ez volt a vasárnapunk. Délőtt egy istentisztelet, délután a saját gyülekezetünkbe, és este még házi csoport, nem is tudtuk, hogy van olyan. Senki nem tanított bennünket, hogy van házi csoport. A Szentlélek megtanított. Miért? Mert vágytunk, megízleltük, hogy jóságos az Úr, és vágyakoztunk a testvérekkel való közösségre. Nem egy program volt számunkra, na Isten megint jön, annyi mindent csinálhatnék, a film is, meg a meccs is, meg minden. Nem érdekel bennünket semmi. Engem aztán végképp. Még aggódni is kezdtek, értem a szüleim. Én teljesen fanatikus lettem. Halleluja! Halleluja! Jézus fanatikus lettem. Az újjászületett ember éhes, és nem lehet lebeszélni, hogy ne egyen, mint a csecsemőt sem. Aztán a harmadik jellemzője a csecsemőnek, mit csinálnak a szülők? Mérlegelik, ugye mérik a gyereket, mennyit szopott, mennyit nőtt, centiméterre, súlyra, jön a védőnő, na gyarapodott a gyerek, írják a kiskönyvbe, már nőtt 4 centit, már gyarapodott ennyit, hú, dinamikusan beindult ez a gyerek, ah, mint a rakéta, egészséges, fejlődik, növekszik, igaz? És ha nem növekszik a gyerek, vagy súlya csappan, nem gyarapodik, jön a pánik, az aggódás, valami beteg, nincs rendben, az egészséges gyermek, csecsemő, az fejlődik, növekszik, így jellemző az újjászületett emberre is a növekedés. Azaz növekedjetek az üdvösségre, mondja az Istennek a beszéde. Az Isten igének tanítása beépül, mint az anyatej az újjászületett ember szellemébe, szívébe. És megerősödik azáltal, üdvbizonyossága megszilárdul. Az első időszakban az új hívő bizonytalan még. Sok kérdése van. Valóban megbocsátott-e Isten? Annyi sok bűnöm van. Tényleg még ezt is. Sőt, ráadásul még mellett közben csomó minden, de szembesül. Újra és újra olvassa a Bibliát. Hú, még ez is. Jaj, még ez is. Néha az ember majdnem megsemmisül. Már nem meri olvasni a Bibliát, mert a Biblia olyan, hogy mondta egyszer valaki nekem, kereste az Urat, nem merem olvasni a Bibliát. Miért? Állandóan szembesülök a saját bűneimmel. Olvasom sorban a Bibliát, és állandóan megtérni kell. És ilyen az újjászületett ember. Olvassa a Bibliát, már megint. Oh. És néha úgy odavágott az ige, hogy alig tényfelektem. Akkor Isten szólt hozzám a Zsoltárba, hogy szeretlek téged meggyógyítani, megtisztítani akarlak. Akkor értem, ez Isten gyógyító kegyelme. Nem ítélete sújt engem, hanem az Isten szabadító kegyelme éri az életemet. Tehát, és amikor az atya közelében, közelségében jobban megismeri az atyát, az újszülött, egyre inkább biztonságban érzi magát az atya jelenlétében. Én a gyermek is, ugye, egyre biztonságosabban érzi magát. Amikor a gyermekben ez a bizalom fejlődik, egyre messzebb tud menni, de figyeli a szülőt, hogy kellő biztonságos közelségben legyen a szülőhöz, mert biztonságot nyújt neki a szülő. Az újszülött csecsemő is ilyen. Egyre inkább növekszik benne ez a bizonyosság, hogy az atya az én mennyei atyám, az Isten, aki megmentett engem. A következő gondolat ehhez kapcsolódik. Isten gyermeke vagyok, ugye angolul látjátok írva. A bizonyosság, amiről egy pár szót már szóltunk. A János 1.12.13. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Két fontos dolog jellemzi az újjászületett és üdvözült embert, aki üdvösséget nyert embert. Egyrészt, hogy teljes szívvel hiszi, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, aki meghalt az ő bűneiért. És az élete fölé, mint úrként rendelte oda, fogadta be az életébe Jézus Krisztus, mint urat, azaz befogadta, és hisz is ő benne. Ez a kettő, mindkettő kell. Nem elég, ha hisz valaki Istenben, meg Jézusban, hanem az is fontos, akkor lesz üdvössége, és akkor nyer új életet, ha az életébe, mint urat fogadta be. Aztán a Római Levél 8. rész 15. versétől. A 17. versig, majd a 14. verset mindjárt, mert az is ugyanígyre tartozik, és fontos, csak az később. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében, olvastuk. És a Római Levélben, mert nem a szolgasság lelkét, szellemét adta nekünk, kaptátok, hogy ismét féljetek. Az ószövetségi törvény, a szolgasság törvény, a cselekedetek, erről szólt, hogy mit cselekszel, hogy csinálod meg. De azt mondja, az Isten kegyelme felszabadított titeket a törvény szolgaságától, hogy ne féljetek. Ne féljetek az Istentől, hanem féljétek az Istent. Ne féljetek az Istentől, hanem tiszteljétek őt, mint uratokat és megváltótokat. És legyetek hálásak az ő jóságos szeretetéért. Mert nem a félelmet adta nektek az Isten, és nem a félelem szellemét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság szellemét adta nekünk az Isten. A fiúság szellemét adta nekünk az Isten. Hanem a fiúság szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk apuci, abba atya. Értitek a növekedést? A fejlődést? A gyermek ráébred, hogy az élő Isten az én apukám. Apucim. Apám. Apám helyett is apám. Ha apám nem foglalkozott velem, szüleim nem foglalkoztak velem. Olyanok voltak, amilyenek. Belépett valaki a tökéletes apa az életembe, akire felnézhetek. És ennek a tökéletes apának a képe taníthatja a férfit és a nőt arra, hogy jó szülei legyenek, hívő szülei legyenek. Gyermeküknek mindig tudva, hogy Isten kegyelmére szorulunk. És nem Istennel kell versenyezni, hanem Istentől lehet tanulni. A maga, a Szent Szellem tesz bizonyságot, a mi szellemünkkel együtt azt mondja, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk, tehát az újjászületett ember szellemében megjelenik az a bizonyosság, hogy Isten gyermeke vagyok. És ez a Szent Szellemtől van. A Szent Szellem újjászülő munkája által jön létre az emberben. A meggyőződés, tehát aki megtért és örök élete van, abban megvan ez a bizonyosság. Egyszer egy lelkipásztor beszélgetett idős gyülekezetbe járó bácsival, Mennyországról beszélnek a lelkipásztor, és azt mondta ez a bácsi, ha nem tudhatjuk, az biztosan. A lelkipásztor az nagyon nagy baj, bátyám. Ha maga 50 éve ide jár, és még ezt nem tudja biztosan, hirdetem magának, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűneiért. Vessen hitét Jézus Krisztusba, és meg van írva, hogy Isten megbocsátja a bűneit, és örök élete van, nem lesz. Ragadja meg szívével, szellemével ezt a reménységet, mert már kevés ideje van emberi számítás szerint. Ne járjon ide így, hogy nem lehet azt tudni. De lehet tudni. És ne elégedjen meg senki az, hogy nem lehet azt tudni. De lehet tudni. Igenis, az Isten szellem által van bizonyosság arra nézve, hogy én Istenhez tartozom. És ha most Istenhez tartozom, akkor örökké hozzátartozom, mert örökké való. És ha Isten gyermeke vagyok, Isten az én apám, akar az ő tulajdonságait örököltem. Tehát az örök életet is. Ha pedig gyermekek, azt mondja, akkor örökösök is, örökösei Istennek, és örökös társai a Krisztusnak. A fiúnak testvérei vagyunk. Óriási kijelentés. Az emberi szív számára, az ember elme számára befogadhatatlan kínálkoztatás. Ezt csak szellemmel tudod megragadni, hogy örökös társa vagy a Krisztusnak. A fiúnak a testvére vagy. Mi van? Az én megváltó Uramnak örökös társa vagyok? A teremtő mindent egy örök igaz Istennek a gyermeke vagyok. Ez elmével fel nem fogható. Ez ember szellemével képes ezt hitáltan megragadni. Hogy Isten mondja ezt, tehát igaz? Az újjászületett ember képes hinni ebben. Megnyerte a hit képességét, hogy hitáltan megragadja ezeket az igazságokat, az evangélium igazságát. Ha vele együtt szenvedünk, azt mondja az írás, vele együtt meg is dicsőjünk. Tehát ha küzdeni kell a hitért, mint hogy ő küzdött, nem kell elcsüggedni. Ez nem azért van, mert nem vagyunk jó hívők. Ez azért van, mert ahogy harcolunk és küzdünk vele együtt, az ő oldalán pontosabban, és az erőviszonyok azért mások, azért van, mert meg is fog dicsőni. Tehát ahogy ő megdicsőd a küzdelmekben győzelmeskedett, diadalmaskodott, úgy fogunk vele együtt megdicsőni. Tehát ne tántorodjunk el Jézus Krisztus mellől a küzdelmek idején. Aztán az újjászületett ember életére az is jellemző, a megtért újjászületett ember életére, akinek üdvössége, örök élete van, hogy elindul benne egy gigászi küzdelem. Naponként szituációról szituációra átéli a harcot. Mondok egy példát. Isten szent lelke betölték egy ima alkalmon. Ez rendkívül jó volt a csütörtök ima közösségünk. Áldott volt. És megszületik benne, hogy jövök vasárnap 3 órán imádkozni. Olyan jó imádkozni. És olyan erősen az van a szívedben, jövök 3-kor imádkozni. És tényleg úgy gondolt, hogy jössz 3-kor imádkozni. Jön a következő nap. Jön egy megpróbáltatás. Nehézség. Lehet nem is érdemes szeretni ennyire az Urat, mert még ennyi bajom lesz. Jön a szombat, csomó mindent csinálsz, rengeteg minden történik, és már fakul benned a vasárnap 3 óra. Vasárnap dél, olyan fáradt vagyok, telettem magam, álmos vagyok. Nem megyek én sehova. Vagy azt mondod, de az Úr szólt hozzám, megragadom az ő beszédét, és annak ellenére a testem ilyen üzeneteket küld, Isten szólt hozzám, és megemlékezem arra, amikor Istennel beszélgettem, és nyilvánvalóan Isten kijelentését vettem a szellemembe. Tehát engedelmeskedem, és legyőzöm a testnek az üzeneteit, megöldöklöm a test üzeneteit, és azt kérem Isten szellemétől, hogy töltsön engem mennyi erővel, hogy diadalmaskodni tudjak afelett, amit a testem mond, és engedelmeskedjek Istennek. És ott vagyok 3 órakor. És sorolhatnám az életünkből a számtalan szituációt, amikor a Szentlélek indít valamire, és a testet 2-3 alternatívát elkezd mondani, miért ne csináld azt. És ez szüntelen így van. Ezt mutatja, hogy újjászületett vagy. Mert megvan benned ez a küzdelem. De ne feledd el. A Szent Szellem erre akkor tud betölteni, amikor eldöntöd, hogy Krisztusnak engedelmeskedsz. És amint eldöntötted, Isten természet feletti támogatására számíthatsz az Isten szelleme által. De ehhez kell egy elkötelezettség. Újra és újra el kell kötelezni magunkat. Arra nézve, hogy Isten szelleme szavának, az Istennek fogunk engedelmeskedni, mert csak így tud betölteni Isten szent lelke. Mert a test kívánsága a lélek ellen, szellem ellentől, a szellemi pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ha pedig Isten szelleme vezetiteket, már nem vagytok a törvény uralma alatt. Mert a szabadság szelleme vezetiteket. Már nem azért csináltok dolgokat, mert ezáltal meg akartok felelni Istennek, hanem azért, mert a szellem szabadságában képesek vagytok a test akarata és vágyai felett diadalt aratni. És emlékezzetek meg arra, amikor a test teret nyer az életünkben, bármilyen területen is, és igaz bűnbánatra jutunk, és megtérünk abból, és kérjük, Isten szellemet töltsön be bennünket, micsoda szabadítást érünk meg. Ez az Isten fiainak öröksége. Tehát a régi természetünket csak elkötelezett módon Szentlélek ereje által tudjuk legyőzni. És erre mondja Bemerítő János, teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt, és ne mondjátok ezt magatokban, a mi atyánk Ábrahám, mert mondom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. Halleluja! Tehát az nem azért van, mert úgy született valaki, hanem azért van, mert Isten életet adott, Isten újjászülte a Szentlélek által az embert, és így lett Ábrahám örököse. Ez szorosan kapcsolódik a Szent Szellem vezetése, a Szentlélek Isten vezetése a hívő, újjászületett ember életében. Egyre inkább elkezd felnövekedni, megerősödni, és megismeri az Isten hangját, a Szentlélek hangját. Egyre bátrabban képes engedelmeskedni, mozdulni Isten szellemének hangja vezetése alapján. Akiket pedig az Isten szent lelke vezérel, azok Isten fiai. No, mit is, hogy is értsük ezt az igét? Hallani, érteni a Szentlélek szavát elsősorban azt jelenti, hogy a Szentlélek megnyitja előttünk a Szentírást, ami által Isten személyesen megszólít. Ezt ajándékba kapja az újjászületett személy, és nem kell külön megküzdeni érte. Az, hogy szól hozzá a Szentlélek, az a te örökséged. Az, hogy Isten gyermeke vagy, ebben benne van az, hogy szól a Szentlélek. Nem kell megküzdeni érte. Emlékszem rá, amikor az hívéletem első szakaszában komoly tisztogatás végzett bennem azon, nem mint a most nem lenne szükségem, hogy tisztítson az Úr, tehát nem ezt akarom mondani, de az első időszakban sok bűnöm volt, amiből kellett az Istennek kigyógyítani, kitisztítani a csatornákat. És emlékszem egy alkalomra, amikor többedik ilyen komoly biblia tanulmányozó, biblia olvasás és megtisztulási akció után összetöretésben voltam az Úr előtt, elmentem egy missziós konferenciára, egy felkészítésre, és akkor mondta valaki, hogy be lehet töltekezni Szentlélekkel. És fogadd a Szentléleknek a jelenlétét az életedben, rendeld magad a Szentlélek Uram alá, és bennem egy hittámat, hogy Uram, én akarom, hogy minden, az egész életem felett te uralkodj a Szentlélek Isten által. És imádkoztam, egyszerűen ott a padban, ahogy voltunk, semmi nagy kézzeltétel nem volt, semmi nagy cirkusz nem volt. Én az Úrral, bátorított is az ígéretől, menjünk az Úrhoz, és kérjük azt, hogy vegye az uralmat át a Szentlélek az életünkbe. És engem ott betöltött a Szentlélek, mivel megtisztultam sok vétektől, teret nyert a Szentlélek olyan területeken is az életemben, ahol még nem ő volt az Ura az életemnek, mert volt akarály az életemben. Betöltött a Szentlélek, és képzeljétek el, hogy jöttünk vonattal haza, az Budapesten történt. Elkezdtem most a Bibliát, és a Biblia egy más módon nyílt meg előttem, mint korábban. Nyilván van Szentlélek ajándéka is elkezdtek működni az életemben, tehát ezt nem tudom mondani, hogy most mindenkinek ugyanígy fog ez működni, nem ezért mondom, de az én számra a Biblia megnyílt sokkal erőteljesebben, mint korábban. Ez az Isten gyermekeinek az ajándéka, hogy elkezd hozzá szólni a Szentírásból Isten maga a Szentlélek által. És nem csak olvasod, mint egy betűt, mint egy történelemkönyvet, vagy kötelességből, felelősségből, naponta kétszer kell Bibliát olvasni, és kétszer kell imákra jó hívő vagy, mert reggel is az esti áldozat ideje ott volt a Mózes könyvében is, és ha jó hívő vagy, akkor minimum háromszor csinálod, mert így csinálta Noé is, meg Dániel is, és mindenki, Noé még lehet többször is, ezért én jó hívő leszek, tehát sokszorom, még többet, még többet. Ó, ember, meddig fogod ezt bírni? Meddig fogod ezt bírni? Ha még elhiszem, hogy ez a hívő élet, akkor egy nagy keserűség vár rád. Nem pedig a szellem szabadsága. De ha Isten szellem elkezd beszélni hozzánk az igéből, akkor elkezdünk vágyakozni arra, hogy halljuk az Úr szavát. Mert tanulni akarunk belőle. Épülni akarunk belőle, táplálkozni akarunk belőle, vezetést vágyunk venni. Nem a krízisben, hanem nap mint nap. Bocsánat, nem csak a krízisben, mert akkor persze, akkor mindenki. Hát akkor szaladgál össze-vissza, mint pók a falon. Minden keresztjén, és próbálja felvenni a fonalat, amit elvesztett valahol. És akkor rájön arra, hogy nem szól hozzám Isten már hónapok óta. Nem kaptam igét, nem volt kijelentés az életemben. Nem korrigált, nem bátorított, nem adott szót az Isten. És akkor kezd rohangálni fűhöz fához a keresztjén. De jól teszi, rohangáljon, csak rohangáljon. De előbb-oldóbb úgyis megérkezik a kereszthez. Aztán meg kell térni. Bűnbánat, megtérés. Nincs mese. Ez a sorrend. És akkor helyreáll a connection, a kapcsolat. És elkezd épülni a beteg. elkezd növekedni a beteg, gyógyulni a beteg. És majd egy bizonyos idő után a halló szerve ismét járatosak lesznek abban, hogy a szellem hangját hallja, és értse a kinyilatkoztatást, az igét. Erre mondja az Úr Jézus, hogy a pártfogó pedig Isten szelleme, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Isten szellemének ez a működő valósága aratik az újjászületett hívő embernek. Utolsó előtti gondolat az üdvizinesség és a haláltól való félelemből a szabadság, a szabadítás szintén jellemzi a megtért, örök életet nyert, mennyország felé tartó embert. Krisztus diadalmas feltámadásáról van ott egy kép, de ide rakhattam volna, ugye a keresztény mártírok emléknapja van ma, ide rakhattam volna a mártírok képét, sok festmény van, fotók vannak, napjainkban is sok keresztény testvérünket ölnek meg a hitéért, és szembenéznek gyilkosaikkal, és nem félnek. Miért? Mert nem félnek a haláltól. Ugyanis az életüket nem vehetik el. Ne attól féljetek, aki a testet el tudja pusztítani, hanem azt féljétek, aki a testet és a lelket egyaránt a kározatra, a gyehennára vetheti. Istent féljétek, tanítja az Úr Jézus. Mit mond az írás a Zsidókhoz írt levél második rész 14-es versétől? Mivel pedig gyermekek, test és vér részesei, ő már, mint Krisztus is, hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Ugyanis halálfélelem az egy rabság az ember számára, az ember életében. És az üdvösség, a szabadítás a halálfélelemből is megszabadítja az újjászületett hívőt. Miért? Mert örök élete van. Az élet számára nem ér véget azzal, hogy le kell tenni a földi porsátot, hanem pusztán gyorsabban kerül a mennyországba. És közben helyére kerülnek a dolgok, de látom, hogy van, aki segít. Áldja meg az Úr, szolgos kezeket. Utolsó gondolat, egy bátorító gondolatsor. Isten ismeri és számon tartja gyermekét, gyermekeit. Tudtad ezt? Név szerint ismert téged az Atya? Durva, durva. Tehát úgy ismer, mint gyermekét. Hogy ismer a gyerekedet? Szokásait ismered, erősségeit, gyengeségeit ismered, tehetségét ismered, hogy miben jobb, miben kevésbé jó. Ismered, egyik kotyogósabb, a másik hallgatag, egyik sumákol, a másikra keni a dolgokat, a harmadik is őszinte, a negyedik nem is bírja ki, már kis rendezetlen kapcsolatot is minden áron rendezni akarja. Így ismer az Isten. Sokkal jobban ismer, mint te a gyerekeidet, vagy téged a saját szüleid. Belegondoltál ebbe? Most gondol bele én is újra. Durva. Az Isten ismeri a gyermekét. De ez az ismeret, tudjátok, a Biblia ismeret kifejezése, az a lehető legmélyebb ismeretet jelenti. Tehát a fogantatásunkat, azt megelőző, a mélyben való formáltatásunktól kezdve a szándékainkat, járásunkat, mindent. Mindent ismer az Atya. Akkor most belegondolsz, hogy milyen kegyelmes. Nem. Magdika, Magdika, matrica, matrica. Gondolj bele, Isten ismer, mégis szeret. Ez az evangélium. És ki nézi belőled, hogy tudsz változni? Az ige és a Szentlélek által. Ki nézi belőlem is, hogy tudok változni? És van értelme velem foglalkozni? Óriási, nem? Pedig egy pár szó újra kellett velünk kezdeni. Néha visszaesünk egy másik osztályba, egy alacsonyabb osztályba. Na jól van, kicsim, akkor na, beszélgessünk a szentségről. A szentség nem azt jelenti, hogy összeszedted magadat és jó vagy, mert holnap meg jobb leszel, utána még jobb leszel. A szentség azt jelenti, hogy megtisztultál régi bűneiből. Én szenteltelek meg, és ez a jóság, ami szentségre ösztönöz. Azaz, hogy ehhez igazítva él az életedet. Ehhez igazítsd a gondolkodásodat, az időbeosztásodat, a döntésére, a tetteidet. Ösztönözni fog téged az én jóságom. Hogy én mindenről tudok, mégis szeretlek. Megtérésre ösztönöz Isten jósága és szeretete. Ezt is olvassuk a Bibliában. És sorolhatnánk a csodálatos világát, az újjászületés csodáját, az új szövetségi életnek a csodálatos világát, Isten végtelen jóságát, az evangélium szabadító ereje által. Azt mondja az írás 2 Timóteus 2.19-ben, az Isten által vetett szilárd alap azonban megáll, azt senki el nem mozdíthatja, a maga Krisztus, ugye? Amelynek pecsétje ez, ismeri az Úr az övéit. Halleluja! És hagyja el a gonoszt mindenki, aki az Úr nevét vallja. Érted? Ismeri az Úr az övéit, ezért. Igazodj ahhoz, aki ilyen nagy szeretettel szeret téged. Keresd a tetszését, az Atya tekintetét. Jelenések könyve 7.3. És így szólt. Ne ácsatok a földnek, se a tengernek, se a fáknak, addig, amíg homlokukon pecséttel meg nem jelöljük a mi Istenünk szolgáit. Mindenkit Isten gyermekei közül, akik hozzátartoznak, név szerint személyesen ismernek a mennyországba. Nem kellett az angyaloknak külön listát adni. Tudjátok, kik tartoznak hozzánk. Menjetek, jelöljétek meg őket. Mert őket nem éri a pusztító csapás. Ők megmenekülnek, mert ők hozzám tartoznak. A mennyországhoz tartozókról, a mennyei világról, a kijelentésben a jelenések könyve így szól. 21. rész 26-tól, 26-27-es versek. A népek odaviszik dicsőségüket és tiszteletüket. Tisztátalanok pedig nem jutnak be oda, sem olyanok, akik utálatosságot vagy hazugságot cselekesznek, tehát benne maradtak a bűnbe. Nem tértek meg a bűneikből. Ne felejtjétek el, minden kizáró tényező a Bibliában, ami ilyen bűnökre vonatkozik, mindig folyamatos ilyen időben van. Tehát nem valamikor csinált valaki ilyet, hanem nem tért meg belőle. Benne van a bűnben. Értitek? Amikor ezt mondja az írás, azt jelenti, olyanok nem mennek be a mennyek királyságába, akik megmaradtak bűneikbe. Nem tértek meg a bűnből. Bár figyelmeztetést kaptak az Isten szellemétől, Isten beszédétől, Isten szolgáin keresztül, mégsem tértek meg. Csak ezek. Nem akik valamikor elbuktak, vagy elestek, és megtértek belőle, azok nyilván nem, azok megszentelődtek. Hanem csak azok, akik be vannak írva a bárány életkönyvébe. Azaz, Isten tud rólunk, számon tartja az életünket, és a Szentlélek által ezt a bizonyosságot a megtért, újjászületett ember életébe, szívébe, szemébe beírja. Amíg valakinek ez a bizonyosság nincs meg a szívében, ne nyugodjon meg, hogy kipipálta a kereszténységet, meg a Bibliát. Még nem érkezett meg. Még lehet, hogy vajudik, születés előtt van, de még nem született meg. És senkit ne nyugtassunk meg a vallásosságában. Ha nincs meg benne ez a bizonyosság, hogy én Isten gyermeke vagyok, hogy nekem megbocsáttattak a bűneim, megtisztultam Jézus vére által, és örök életet adományozott nekem az élő Isten. És látjátok, ennek az új életnek, az új és örök életnek pedig vannak jelei. Az imádkozó élet, az éhség, a növekedés, a bizonyosság arra nézve, hogy az Atyához tartozom, a Szentlélek által való bizonyosság. Ez mind-mind jellemzi azt, akinek új élete van. Megtért, újjászületett és a menny felé tart. Tudunk mondani egy hallelujah? Hallelujah!